füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, Tony Bá. 10 mérföldnyi kerületben ismerte mindenki Tony bácsit, a kövér Tonyt, a jóféle Tonyt, Antoine Mátyhevlé urat, más néven Papra Morgót, a Tour neven Tikos Márost. Híresítette azt a tanyát ott a tenger felé ereszkedő völgyzugolyban, azt a hitvány paraszt tanyát, mely mindössze 10 körül árkolt és körülfásított házból állt. Ott kuporogtak ezek a házak a pázsittal és rekettyével benőtt katlamban, a szélfogó kanyarulat mögött, melytől ez a hely a Tour nevent nevet nyerte. Mintha menedéket kerestek volna ebben az ugban, mint a madarak, ha orkán idején a barázdában rejtőznek el. Menedéket a tenger nagy szelei, a csípős, sós-óceáni szél ellen, mely éget és mar, mint a tűz, mely elhervaszt és tönkretesz mindent, mint a télfagya. De úgy látszott, mintha az egész tanya Antoine Mátyhevlé, másképp Papra Morgó tulajdona lett volna, akit egyébként gyakran emlegettek Tony meg jóféle Tony néven, egy állandóan használt szólásmondása után. Az én jófélémnek nincs párja egész Franciaországban. Az ő jóféléje tudnillik saját főzetű borpárlata volt. 20 éve itatta a környéket a jóféléjével meg a Papra Morgójával, mert valahányszor valaki megkérdezte, mit iszunk, Tony Bá? Ő hűségesen azt felelte. Egy kis Papra Morgót, vőmuram, attól melegszik a bendő és tisztul a kobak. Nincs annál jobb patikaszer. Az is szokása volt, hogy fűtfát vőmuramnak szólongatott, jól lehet sohasem volt férjes, vagy férjehez adó lánya. Úgy bizony, mindenki ismerte Papra Morgó Tonyt, a járás, sőt a kerület legkövérebb emberét. Házikója nevetségesen szűknek és alacsonynak tetszett ahhoz, hogy beleférjen, és akik a kapujában látták, ahol naphosszat elácsorgott, azon tűnődtek, hogy a csodába tud bemenni a hajlékába. Bement, valahányszor ivó vendége jött, mert jóféle Tonyt dugált meginvitálni egy kis kvaterkára. A csárdának az volt a céktábláján, hogy jó barátok találkozója, és annyi szent, hogy Tony Bá jó barátja volt az egész környéknek. Fécamból meg Montvilliersből is eljöttek, hogy lássák, és hogy a beszéde hallatára nagyokat kacagjanak, mert egy sírkövet képes lett volna megnevettetni ez a kövérember. Értette a módját, tudta csirkedni az embereket, anélkül, hogy megbántaná őket, tudta szemhunyorítással kifejezni azt, amit kimondani nem illett, tudta verdesni a combját, ha rájött a jókedv, amivel minduntalan kihúzta az emberek gyomrából a nevetést, ha akarták, ha nem. És már maga az is érdekes látvány volt, ahogyan ivott. Annyiszor ivott, ahányszor kínálták, akármiből, és huncut szemében öröm csillant meg ilyenkor, kettős élvezetből fakadó öröm. Élvezte, hogy kedvére leszophatja magát, s hogy ennek fejében még szép kerek garasokat is gyűjthet halomra. Ha a környék tréfás emberei megkérdezték tőle, még nem itta meg ked a tenger Tony Bá? Azt felelte, nem kívánja a természetem. Egy a, hogy sós, oszéglekék húznyi butéliába, mert a bendőm nem veszi be, hogy abbu a ménkű nagy fazékbú igyák. Hát még amikor a feleségével veszekedett, olyan. Kutyakomédia volt az, hogy bátran belépő díjat lehetett volna szedni érte. 30 éve voltak házasok, azóta folyton húzakodtak. Igen ám, de Tony Bá csak kuncogott, mi alatt derék élete párját ette a méreg. Hóri horgas parasztasszony volt, hosszú gólyalábakon járt. Sovány és szikár termetén dühös füles bagoly fejet viselt. Azzal töltötte az időt, hogy a csáda mögötti kis udvarban tyúkokat nevelt. Híres volt róla, hogy milyen jól tudta hizlalni a ércéit. Ha valamelyik fécampi módos gazda vendégséget csapott, az asztalról nem hiányozhatott a lakomadísze, Mátyhevlé néne valamelyik neveltje. De Tony Bá feleségének vele született rossz természete volt, és szünet nélkül elégedetlenkedett mindennel. Az egész világgal haragban volt, de legfőképpen a férjét gyűlölte. Gyűlölte a vidámságáért, a tekintélyéért, az egészségéért, a pocakjáért. Úgy kezelte az urát, mint holmi semmire kellőt, mert tétlenséggel, naplopással kereste a pénzt, mert annyit evetti volt, mint 10 közönséges ember. Nem volt nap, hogy magán kívül föl ne fohászkodott volna. Hát nem inkább a disznóolba volna való az ilyen, hisz úgy hízik, hogy rossz nézni. És szemtől szembe megmondta az urának. Megállj, megállj csak egy kicsit. Majd meglátjuk, lesz a vége, meg fogsz repedni, mint egy teli. Mi? Zsákbúza, te felfújt hólyag, te. Tony Bá a hasát fogva, teli tüdővel nevetett, és így. Felelt. Hehe, tyúkanyó, te paszújkaró, próbáld meg olyan kövérre hizlalni a baromfit, mint ez itt. La. Ide bagozz. Azzal két szörnyű vastag karján föltűrte az inge. Ujját. Ehun az egyik szárnya, ehun meg a másik. És a vendégek ököllel verdestek az asztalt, görnye. Desztek nevettükben, toporzékoltak a kosma földjén, és nagyokat köpködtek féktelen jókedvükben. A vén hápia egyre csak ezt hajtogatta, megállj csak megállj. Majd meglátjuk, mi lesz, egyszer csak megrepetsz, mint egy teli zsákbú. Za, és az iddogálók röhögése közt mérgesen kiszaladt. Tóni bá csak ugyan megdöbbentő látvány volt, kövér, puffadt testével, vörös, szuszogó képével. Roppant hústömeg, amilyennel a halál szinte játszva bánik el, alamuszi vidámsággal, kihívó bohóskodással, ellenállhatatlan komikummal fűszerezve a lassú feloszlás művét. A semmire való a helyett, hogy mint másoknál őszhaj soványság ráncok képében mutatkozott volna abban a fokozatos elerőtlenedésben, melynek láttára meghökkenve mondja az ember teringettét, de megváltozott. Ennél az embernél abban lelte kedvét, hogy idomtalan behemóttá dagassa, kékre pirosra mázolja a képét, hogy megszuszogtassa, ember fölötti egészség látszatával ruházza föl áldozatát, és mindaz a komor és szánalomkeltő elváltozás, amit minden élő lényen véghez szokott vinni a halál, Tóni bácsintorz, fonák és kacagtató tünetekben jelentkezett. Megállj csak, megállj, hajtogatta Mácz Heblé néne, majd meglátjuk, mi lesz a vége. A vége az lett, hogy Tóni bá ütést kapott, és bénultan esett össze. Ezt a hústömeget a kosmas öntése mögött lévő kis szobába fektették, hogy hallhassa, amint a szomszédban beszélnek, és hogy diskurálhasson a barátaival, mert a fejét nem érte baj, de a teste, ez a roppant test, mely képtelen volt mozogni. Fölemelkedni, mozdulatlanságra volt kárhoztatva. Eleinte remélték, hogy vaskos lábaiba visszatér valami energia, de ez a reménység hamarosan füstbe ment, és jóféle Tóni éjjel-nappal nyomta az ágyat, melyet csak egyszer egy héten frissítettek fel négy szomszéd segélyével, akik négy végtagjánál fogva emelték föl a kosmárost, mi alatt a többiek megforgatták a szarmazsákját. De azért vidám maradt, csak hogy más lett a vidámsága félénkebb, hunyászkodóbb, kisgyerekesen szepegő a felesége előtt, aki naphosszat pirongatta, ihehunvanni a kövér mi haszna, ehunvanni a naplopó semmi házi a telhetetlen papzsák. Úgy kő neki, az öreg már nem is felelt. Csak pislogott egy-kettőt az anyó háta mögött, és megfordult a vánkosán, ez volt az egyetlen mozdulat, amire még képes volt. Ezt a testgyakorlatot úgy hívta, hogy fordulat éjszakra vagy fordulat délre. Legfőbb szórakozása mostanában az volt, hogy fülelt a kosmabeli beszélgetésekre, és hogy elbeszélgetett a falon keresztül a cimboráival. Ha valamelyiknek megismerte a hangját, kikiáltott. Hévőm uram, te vagy a Célestin, és Célestin való is el visszafelelt. Én vagyok, Tóni bá, hát már megint ugrász, kövér nyúl. Jóféle Tóni kinyögte, ugrányi még nem ugrálok, de le nem soványkodtam, még megvan a pocak. Lassanként beinvitálta a testi lelki barátait, és ezekkel elszórakozott, noha kín volt látni, hogy nélküle hisznak. Elmondogatta, csak azt nagyon rühellem, vőm uram, hogy nem kóstolhatok a jófélémbű, az Isten akárhová tegye. Legföljebb, ha gurgulyázok vele, de inja nem szabad. Nagyon rühellem, és Mácz Heblé anyó bagoly feje megjelent az ablakban. Bekiáltott. Nézzék már ezt a kövér mi hasznát, úgy kő etetni, úgy kő mosdatni, úgy kő tisztogatni, akar a gyesznót. És olykor, ha a vénasszony már eltűnt, egy piros tollú kakas ugrott föl az ablakra, kerek, kíváncsi szemmel nézett a szobába, azután nagyot kukorékolt. Néha megesett az is, hogy egy-két csirkerebbent egész az ágya lábáig, morzsákat csipegetve a földön. Jóféle Tóni barátai lassanként elpártoltak az ivótól, s minden délután bejöttek trécselni a kövérember ágya köré. Hiába feküdt betegen ez a mókás Tóni, azért mégiscsak mulattatta őket. Magát a sátánt is megnevettette volna a vén huncut. Kivált hárman minden áldott napot voltak. Célestin Malo is el, hosszú, sovány fickó, kissé girbe-görbe, olyan, mint egy kificamodott almafatörzs. Azután Prosper Horslaville, apró, szikáremberke, szimatoló orrú, ravasz, mint a róka, meg Cézsai Repaumelle, aki sohasem beszélt, de azért nagyon jól mulatott. Behoztak az udvarról egy szál deszkát, rátették az ágy szélére, és úgy dominóztak, mint a pinty, kemény játszmákban csaptak össze 2 órától 6-ig. De Mácz Heblé néni hova tovább elviselhetetlenné lett. Nem fért a begyébe, hogy az ő kövér, semmi házi ura tovább is csak szórakozzon, az ágyában dominózzon. És valahányszor látta, hogy új játszmába kezdenek, dühösen felugrott, fölfordította a deszkát, összeseperte a kockákat, visszavitte a kocsmába, és kijelentette, hogy épp elég keserves tömni ezt a naplópóháj gombócot, egyéb se kell, mint hogy még ráadásul szórakozzon is, mintha gúnyt akarna hűzni a napestig robotoló szegény emberből. Célestin Malo is el és Cézsai Repaumelle csak a fejüket csóválták, de Prosper Horslaville ingerelte a vénasszonyt, élvezte, hogy eszi az öreget a méreg. Egy napon, hogy a szokottnál is dühösebbnek látta, így szólt hozzá. Hé, anyó tudja, mit csinálnék én a maga helyébe? A néni csak rám eresztette bagoly szemét, várta, hogy mi lesz ebből. A maga ura soha kik nem mén az ágybú, oszt olyan meleg, akar a kemence. Hát bizén tojást köttetnék ki vele. El a néni megrökönyödve nézte, azt gondolta, tán csúfolódik, mert a hegyes képű paraszt ravaszul pislogott, amint folytatta. Ötöt az egyik hóna alá gyugnék, ötöt a másik hóna alá, aznap, amikor a kotlós alá raknám a köttetnivalót. Kikelne mind magátú, ha hoztán kikeltek, a Tóni bácsi béjét is odaadnám a kotlósnak, hadd nevelje föl. A vóna csak a baromfi, anyó. A vénasszony zavarodottan kérdezte. Oszt lehet a férfi így felelt. Hogy lehet-e? Már méne lehetne? Ha meleg is kátulába ki lehet köttetni a tojást, akkor ki lehet köttetni az ágyba is. Ez az okoskodás szeget ütött a néni fejébe, és megjuhászodva, tűnődve ment odább. Egy hét múlva bement Tóni bá szobájába, a kötője alatt egy rakás tojással, és így szólt. Most gyugtam a sárga kotlós alá 10 tojást. Ehun van neked is 10. Vigyázz, össze ne törd, Tóni bá meghökkenve kérdezte. Mit akarsz ezzel? Az asszony ezt felelte. Azt akarom, hogy köttsed ki, te mi haszna. Tóni bá először csak nevetett. De a felesége nem. Tágított. Erredőbe jött, semmiképpen nem engedte a kövér hóna alá tenni azt a csomó baromfi tojást, hogy a teste melegétől kikeljenek. De az anyó dühösen kijelentette. Nem kapsz több farnivalót, amíg a hónod alá nem veszed őket. Majd meglátjuk, mi lesz. Tóni bá nyugtalankodva elhallgatott. Déli harangcókor kikiabált. Hé, mama, megfőtt már a leves, a vénasszony visszaszólt a konyhából. Te neked nincs leves, kövér naplopó. Azt hitte, hogy csak tréfál, és várt egy darabig. Azután elkezdett kérni, rimánkodni, káromkodni, fordult északnak, fordult délnek, elkeseredetten hánykolódott, öklével dörömbölt a falon, a végén kénytelen kelletlen beletörődött, hogy bedugjanak a bal hóna alá 5 tojást. Erre megkapta a levesét. Mikor a barátai megjöttek, azt hitték, halálos beteg, olyan furcsának és levertnek látszott. Aztán hozzáfogtak a rendes napi játszmához. De Tóni bá, úgy látszott, semmi örömét nem lelt benne, és csak roppant lassan és óvatosan tudta kinyújtani a kezét. Tán köszvenyes akarod? Kérdezte Horslaville. Olyan formán érzem, mintha a vállam megbénult volna, felelt Tóni bá. Egyszerre csak a játszók hallották, hogy valaki bejött a kocsmába. Elhallgattak, a bíró volt meg a kisbíró. Két pohár kajófélét kértek, és községi ügyekről kezdtek diskurálni. Minthogy halkan beszéltek, papra morgó Tóni oda akarta nyomni a fülét a falhoz, és megfeledkezve a tojásairól, hirtelen északnak fordult, úgyhogy azon vette észre magát, rántottán fekszik. Éptelen káromkodására beszaladt a felesége, és ki. Találva a balesetet, lerántotta róla a takarót. Először mozdulatlanul állt, sokkal jobban megdermesztette a felháborodás, hogy sem szólni tudott volna a férje oldalára tapadt sárga, kásás lepény láttára. Azután a dütőlre megve rárontotta magával tehetetlen emberre, és két öklével kezdte paskolni a hafet, mint mikor a ruhát mosta a tópartján. A kezei egymás után csaptak le tompa és gyors puffanásokrccal, mint mikor nyullábbal veri valaki a nagy dobot. Tóni bá három cimborája fulladásig nevetett, köhögve, prüszkölve, sikoltozva, és a kövér ember óvatosan hárította el felesége ütéseit, nehogy az az öt tojás is összetörjön, amit a másik hóna alatt szorongatott. Tóni bá le volt győzve. Kotlania kellett, le kellett mondania minden mozgásról, mert a vénasszony egyszerűen megvonta tőle a táplálékot, valahányszor összetört egy tojást. Hanyat fekve maradt, mozdulatlanul nézte a ennyezetet, a karjait úgy tartotta, mint két szárnyat, s a testén melengette a fehér tojás héjak alatt. Gerjedő baromfi csírákat. Már csak halkan beszélt, mintha az ajtól ugyanúgy félt volna, mint a mozgástól, és aggódva gondolt a sárga kotlós tyúkra, amely a baromfi udvaron ugyanazt a munkát végezte, mint ő az ágyban. Evett az este a sárga? Kérdezte a feleségétől P, és a vénasszony szaladt a tyúkjaitól az urához, az urától a tyúkjaihoz, főtt a feje, tele volt gonddal a kis csibék miatt, amik az ágyban és a fészekben érlelődtek. F a falusiak, akik nezét vették az esetnek, sorra jöttek, kíváncsian és komolyan, hogy megtudják, mi. Újság Tóni bá körül. Lábújhegyen léptek be, mint a betegekhez szokás, és érdeklődve kérdezték. No, mi a, mén a dolog? Tóni bá ezt felelte. Menni mén, csak hogy egészen belemelegszem. Csak úgy bizsereg a bőröm alatt. Egy reggel aztán felesége nagyon izgatottan lépett be, és jelentette. A kendermagosnak 7 csibéje lett. 3 tojás záp volt. Tóni bának megdobbant a szíve, neki vajon hány lesz? Meg lesz hamarost? Kérdezte egy vajúdó asszony szívszorongásával. Az anyó dühösen felelt, mint, aki már előre fél, hogy mi lesz, ha nem sikerül. Remélem, vártak, a cimborák, értesülve, hogy az idő már nincs messze, sorra beállítottak. Maguk is izgatottak voltak. A környékbeli házakban mindenki erről beszélt. Az emberek szomszédoltak és kérdezősködtek. 3 óratájban Tónivá elbóbiskolt. Mostanában fél napokat átaludt. Egyszerre csak fölébredt valami szokatlan csiklandozásra a jobb hóna alatt. Tüstént oda nyúlt a bal kezével, és megfogott egy sárga pihés állati lényt, amely ficánkolt az ujjai közt. Ijettében kiabálni kezdett, és eleresztette a csibét, mely most a mellén kezdett futkosni. A kosmaszoba tele volt vendégekkel. A poharazók fölugrottak, körülállták Tóni bácsit, mint valami csepűrágót. Az öreg asszony is bejött a szobába, és nagy vigyázva kihúzta az állatkát férjének szakálla alól. Nagy csend lett. Meleg áprilisi nap volt. Az ablakon át behallatszott az újszülötteit hívogató sárgatyú kotkodása. Tónivá, aki az izgalomtól, a szorongástól, a nyugtalanságtól verejtékezett, mosolyogni kezdett. Még van egy a bal hónom alatt, épp most gyűjt ki. A felesége belemélyeztette az ágyba hosszú sovány kezét, és bába asszonyos, óvatos mozdulatokkal kihúzta a második csibét. A szomszédok látni akarták. Kézről kézre adták, és figyelmesen szemügyre vették, mintha valami rendkívüli tünemény lett volna. A következő 20 percben nem kelt ki több, azután egyszerre 4 bújt ki a tojáshéjakból. Lett nagy mozgolódás a jelenlevők közt. Tónivá meg csak mosolygott, meg volt elégedve a sikerével, már kezdett a fejébe szállni ennek a fura apaságnak a dicsősége. No, de nem is terem minden bokorban még egy olyan, mint ő. Figurás ember, annyi szent. Emma 6. A kutyafáját ez oszta keresztelő, általános derültség. A kosma megtelt új emberekkel. Mások, sokan, az ajtó előtt várakoztak. Egymást kérdezgették. Hány lett? Már eddig 6. Mátheblé néne elvitte a tyúknak az új csibe családot, és a kotlósész nélkül kotkodácsolt, tollászkódott, egészen széttárta a szárnyait, hogy helyet tudjon adni az apróságok egyre szaporodó csapatának. Megest van egy, kiáltott Tónivá. Tévedett, nem egy volt, de 3, ez volt csak a diadal, az utolsó este 7-kor repesztette meg a héját. Valamennyi tojás jó volt, és Tónivá fél bolond volt az örömtől, megkönnyebbült, sugárzott, összecsókolta a törékeny kis jószágot, kicsi híja volt, hogy bele nem folytotta a szuszt. Ezt az utolsót az ágyában akarta tartani másnap reggelig, anyai gyöngétséget érzett a pirinyó kis lény iránt, amelyet ő hozott a világra. De az öreg asszony, rá se hederítve férje esdeklésére, elvitte ezt is, mint a többit. A közönséggel ragadtatva oszlott szét, és meghányta vetette az eseményt. Horslaville, utolsónak maradva, megkérdezte. Hallod-e, Tónivá, oszt meghívsz-e ebédre, ha az elsőt kirántjátok? A rántott csirke gondolatára Tónivá képe földerült, és a hájas ember így felelt. Meghiszem azt, hogy meghívlak, kedves vőm uram,